Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnap evangéliumbeli igéjét olvasom most. Lukács evangéliuma 10. fejezetéből szól, a 23-as verstől kezdve a 37-ig olvasom. Jézus a tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt. És ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, s azt mondta neki, viselj rá gondot, s ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Urunk, szentelj meg minket igéddel. Igéd igazság. Amen. Ez itt Mujkónak, az udvari bolondnak a szobra Székesfehérváron. Most nem az a lényeg, hogy Fehérváron, vagy hogy Mujkónak hívják, hanem ez egy nagyon aranyos ábrázolása az udvari bolondoknak. De mindjárt erre visszatérünk. Azért bevezetésül egyelőre annyit, hogy ugye Jézus Urunk a tanítványainak mond valami nagyon fontos dolgot, méghozzá ilyen fantasztikusan szívbe markoló módon, hogy boldog az a szem, ami azt látja, amit ti, meg az a fül, ami hallja, amit ti. Azt mondja, hogy a boldogság, amit az ember keres tulajdonképpen mindennel, ami a királyoságnak is, az uralomnak is, a prófétaságnak is, az Isten keresésének is a mozgató rugója, a boldogság keresése, hát azt ti megtaláltátok. Méghozzá nem azért, mert királyok vagy proféták lennétek, hanem azért, mert látjátok az Isten munkáját, tevékenységét, Krisztust. Pusztán ezért. És aztán az ember odalép hozzá, és látszólag igyekezetből, meg bölcsességből valójában Jézusnak ezek alapján, a szavai alapján, ennek a fényében elég bután arról érdeklődik, hogy hát mit kellene nekem csinálni ahhoz, hogy boldog legyek. Nem mintha a tanítványai olyan különösebben nagy történelmi távlatú cselekedeteket vittek volna véghez, ami miatt Jézus boldognak nevezte volna őket, hanem azt mondta, mert látjátok az Isten tevékenységét. És akkor így kérdezi, de mit kéne csinálnom, hogy boldog legyek? Mit csináljuk? Hát ebből nem lesz boldogság, csóválja a fejét Jézus, de azért belemegy a játékba. És bár ez az ember valga módon még a pontos keretekre is rákérdez, hogy jó-jó, értjük, hogy szeretet, az tesz boldoggá, az visz az örök életre, na de hát akkor definiáljuk pontosan, hogy akkor milyen keretek között, meddig megy, mik a kondíciói, a feltételei, a körülményei, mit hogyan kell csinálni pontosan, mert hát szeretet, hát ez olyan semmit mondó szó, hát ez mindenki mondhatja. De akkor mit jelent ez? Ki a fele barát? Pontosan kire vonatkozik ez? Hogyan? És akkor Jézus hát belemegy a játékba, de és válaszul, hogy mégis megpróbálja ennek az embernek egy kicsit konkrét példával érzékeltetni a boldogság miben létét. Mesélj. Most én is ezt teszem. A különbség csak annyi, hogy Jézus ott hirtelen maga találta ki azt a történetet, amit elmondott. Én nem most találom ki hirtelen, amit mesét mondanék nektek, hanem ezt a Ricsi barátom küldte a minap, tőle való. Én csak felolvasom. A legnagyobb bolond. Ez egy régi történet, egy olyan királyról, aki a kor szokásának megfelelően udvari bolondot tartott. Az ilyen bolondnak joga volt ahhoz, hogy megmondja az igazságot a királyoknak, a hercegeknek, még akkor is, ha az keserű volt. Ha ugyanis az igazság keserű volt, akkor egyszerűen csak annyit fűztek hozzá, hiszen ő bolond. Egyszer a király olyan ezüst bolond pálcát adott a bolondjának, amelynek a végén aranyharangocska hintázott, és ezt mondta, az biztos, hogy te vagy a legnagyobb bolond, aki csak létezik a világon. De, ha egyszer mégis találkozol olyan emberrel, aki még nálad is nagyobb bolond, add tovább neki ezt a pálcát. A bolond éveken át hordozta magával a pálcát. Egy napon aztán megtudta, hogy haldoklik a király. Csendesen bement a betegszobába, és így szólt. Király, hallom, nagy útra akarsz indulni. Nem akarok, válaszolta a király, hanem kell. Bizonyára hamarosan visszatérsz, fűzte tovább a gondolatot a bolond. Nem, sóhajtott a király. Abból az országból, ahová én utazom, nincs visszatérés. No, gondolkozott tovább a bolond. Akkor viszont bizonyára régen előkészítetted ezt az utazást. Remélem gondoskodtál arról, hogy abban az országban, ahonnan nincs visszatérés, királyi módon fogadjanak. A király a fejét rázta. Ezt elmulasztottam. Sosem volt időm arra, hogy előkészítsem ezt az utazást. Ó, akkor valószínűleg nem tudtad, hogy egyszer el kell indulnod erre az útra. Már régóta tudom, felelte a király. De, mint mondtam, sosem volt időm, hogy megtegyem a helyes előkészületeket. A bolond ekkor csendesen letette a pálcáját a király ágyára, és így szólt. Azt parancsoltad nekem, hogy annak adjam tovább ezt a pálcát, aki még nálam is nagyobb bolond. Király, fogd a pálcát. Te tudtad, hogy át kell menned az örökké valóságba, és hogy onnan nincs visszatérés. Ennek ellenére nem törődtél azzal, hogy megnyíljanak neked az örök hajlékok. Király, te vagy a legnagyobb bolond. Eddig a mese. A törvénytudó, aki Jézus megszólítja, igazából erre kérdez rá. Nagyon bölcsen, pontos logikával. Erre kérdez rá, hogy hogyan lehetne például ennek a királynak felkészülni, hogy az örökké valóságban királyi módon befogadják. Ugye, szeretettel. Na jó, de hát milyen módon, hogyan? És akkor talán Jézus gondolta magában, ez nem derül ki a történetből, csak ez az én feltételezésem, de lehet, hogy másképp volt. Talán azt gondolja, ja, az, ami így kérdez, hogy kivel, meddig, merre, milyen keretek között gyakoroljam a szeretetet, hát az nem szeretet, az szabálykövetés. Az is jó dolog, fontos dolog, azt is Isten rábízta az emberre a bizonyos szabályoknak, korlátoknak a követését, de nem az a boldogság, szeretet, vagy örök élet. Hiszen a kulcs szó, ez a kulcs szava Jézus történetének, amit elmond, ami válaszol tulajdonképpen a törvénytudó kérdésére, ez a kulcs szava, hogy megszánta. Ott történt minden. Abban az egy szócskában, vagy abban az egy pillanatban, amit ez a szó megpróbál érzékeltetni. Ez egy nagyon nagy fordulat, egy pici szó, de egy nagyon nagy fordulat, amikor az ember megszán valakit. Megszánta. És nyilván megszánni valakit nem lehet szabályok keretei között. Mert ez nem valamilyen instrukcióknak a követése, a megszánás, hanem az úgy jön valahogy. Úgyhogy valahogy úgy történik, hogy bele vagyunk azzal, akitől a szeretet és a szánalom vagy irgalom ered. Valahogy úgy az lehet a módja ennek. Vele vagyunk, őt figyeljük. Tudnélik, ő az, aki minket megszánt. Nyilván tudatosan, elsősorban Jézus most ebben a helyzetben, ebben az esetben ennek a törvénytudó embernek nem ezért mondta el ezt az esetet az irgalmas felebarátról, hogy az Istenre mutasson, de a mi ismereteink mégiscsak az Istenről szólhatnak, mint irgalmasság forrásáról. Úgyhogy az mi irgalmasságunknak is az lehet a gyökere, hogy vele vagyunk és ráfigyelünk. Valószínűleg ezért mondta Jézus a tanítványainak, hogy boldogok vagytok, mert látjátok az irgalmasság működési elvét, ahogy az Isten csinálja. Boldogok vagytok, mert ezt látjátok és ezt élitek át. Teljesen igaza van a törvénytudónak abban, hogy a szeretet és az irgalmasság azok üres szavak önmagukban. Az emberi társadalom az kezdettől fogva próbálja mindenféle saját elvei, bölcsessége, belátása, furfangja alapján valahogy elérni a boldogságot, megtalálni a szeretetnek az útját, és erre vannak, teszünk szabályokat, fölállítunk kereteket, és azt gondoljuk, hogy akkor abból majd szeretet és boldogság lesz. Így van ez minden kor, minden társadalmában, mert hogy az emberből fakad ez, tehát nem nagyon tudunk ebből kilépni. Most mégis még egy idézetet szeretnék átadni, felolvasni. Még a tegnapi ünnepnaphoz, az augusztus 20-ához is kapcsolódik, de elsősorban Jézusnak ezekhez a szavaihoz, amit ezzel a történetével elmondott. Gán Csaladár, egykori Székesfehérvár lelkészjé, ugyanott, mint a Mújkó szobra. De a Mújkó szobra nem olyan régen áll Székesfehérváron. Gán Csaladár lelkészt 100 évvel ezelőtt iktatták be Székesfehérvári lelkészi szolgálatába, tehát az régebben volt, mint ez a szobor. Akkor lett ott lelkész, és az, amit most felolvasok tőle, egy rövid idézet, ez viszont egy picikével később, 1919. augusztus 20-án, tehát tegnap volt az évfordulója tulajdonképpen, 1919. augusztus 20-án vetette papírra. Ugye azért is fontos ez, talán a fiatalabbak kedvéért, mert ez a dátum, ez az első magyarországi kommunista diktatúrának a végnapjai voltak ekkor. Tehát ekkor lassan véget ért az a pár hónapos kommunista diktatúra, ami ebben az időben ütötte fel fejét Magyarországon. És akkor hát ehhez tessenek hallgatni ezeket a szavakat. Nem kell mindjárt az elején becsukni a fülüket és megbotránkozni, tessenek tovább hallgatni, mert néha a hosszabb, mélyebb ismerettsége egy embernek vagy a szavainak az visszájára is fordíthatja az első benyomást. Tehát olvasom, így ír Gán Csaladár, abban nem lehet ingadozás, nekünk a keresztjén Magyarországot akarnunk kell. Mert ha nem akarnánk, akkor Magyarországról mondanánk le azzal. De ne építsünk arra, hogy Magyarország keresztjén volt. Mert az kétséges. Hanem inkább arra, hogy Magyarországnak keresztjénné kell lennie, mint minden országnak Jézus Krisztus óta. Mind jobban keresztjénné, mint minden országnak, melyet Jézus Krisztus lelke már érintett. Hiszen nem lehet kereszténység rajta kívül. És itt senki sem akarhatja abban elégségesen megvalósítottnak a keresztény Magyarországot, hogy megint legyen szabad kirakni a feszületeket, és ne szabadjon beszennyezni a szent képeket. A keresztény Magyarország nincs elérve azzal, hogy minden megyének, minden városnak legyen védőszentje, hogy megint kötelező legyen a hitoktatás, hogy a nem keresztényeknek nagyon rossz dolga lesz itten. A keresztény Magyarország az lesz, mikor a Szentlélek művén át Isten lesz mindenekben. Mikor itt mindenütt hirdetik, és hallgatják Jézus életigéjét. És mikor itt mindenki megért, hogy keresni kell Isten országát. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy lehajoltál, megszántál, és célba viszel bennünket. Urunk, te teheted meg azt a csodát, és ezért könyörgünk, nyisd meg a szívünket szavad előtt, és formáját minket a te tanítványaid. Hogy lássuk munkádat, és megnyíljon a szívünk, az életünk, a gondolataink és a tetteink a te szereteteddel.